Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük. Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 279-es énekünket lapozzuk fel, és ezzel dicsérjük tovább az Urat. 279. dicséretünket lapozzuk fel. A 279. énekünket énekeljük el végig. Az első vers így kezdődik: Vígak-e föld lakosai, mert megnyíltak ajtajai az Úr bőtárházának. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Istenünk, hogy az Úr Jézus Krisztusért magasztalhatunk téged, e világnak gondviselőjét, aki valóban kirendeled jóknak és rosszaknak is a testi javakat, azoknak is, akik hisznek benned, és azoknak is, akik elvetnek téged. Köszönjük néked, hogy nem vagy személyválogató, gondviselő szeretetedben, és azzal mind a jókat, mind a rosszakat, mind a hívőket, mind a nem hívőket arra indítod, hogy feléd forduljanak, és egyre jobban szomjazanak te utánad, hogy megismerjenek téged, megismerjék a te szeretetedet, a te kegyelmednek, irgalmasságodnak nagy mélységeit és magasságait. Köszönjük te néked, Urunk, hogy megismerhetünk téged ebben a gyülekezetben, mint a mi megváltó Istenünket. Köszönjük, hogy elküldötted az Úr Jézust, a te drága fiadat, hogy meghaljon a Golgota keresztjén. Értünk, akik bűnösök vagyunk, akik nem érdemlünk tőled semmit. Leginkább azt nem, hogy felénk fordulj és kinyújtsd irántunk a kezedet, hogy megments minket, magaddal közösségre vonjál bennünket. Köszönjük, hogy mégis megtetted este, és az Úr Jézus Krisztus érte nagy-nagy szeretettel, megbocsátó irgalommal, feltétlen jósággal fordulsz hozzánk. Köszönjük néked, hogy ma emlékezhetünk Krisztusunk áldozatára, melyet értünk hozott a keresztfán. Köszönjük, hogy itt vannak előttünk a terített asztalon az emlékjelek. Áldunk téged azért, mert táplálni akarod a testünket is, de táplálni akarod a lelkünket is. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, áld meg a szívünket ezen az Isten tiszteleten, és vonj magadhoz közel. Köszönjük néked, hogy a te áldásodat és szeretetedet várhatjuk, és élvezhetjük nagy örömmel, dicsérve a te nevedet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyv 11. részéből. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 11. részében a 25. és következő versekben így szól hozzánk Isten írott igéje. Foglaljunk helyet, és a gyerekek pedig kimehetnek gyerekisten tiszteletre. Tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv, XI. részének 25. és következő verseiben ezt olvassuk. Elméne pedig Barnabás Tarzusba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvitte őt Antiókiába. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztjéneknek. Drága testvéreim, többedik vasárnapja csodálkozhatunk rá erre az antiókiai gyülekezetre, ahol Isten kegyelme olyan kézzelfoghatóan és hatalmasan munkálkodott. Olvassuk Isten magasztalására indító történetüket, és ahogy olvassuk, mindig valamibe beleakadunk, valami tanulságos és fontos dologba. Így akadunk bele ma abba, hogy ennek a pogány keresztény gyülekezetnek a tagjai, akik hittel az Úrhoz tértek, vagy csatlakoztak az Úrhoz, ahogy olvastuk itt az előzőkbe, kitartóan kezdtek tanulni Páltól és Barnabástól. Akik egy éven keresztül kitartóan tanították őket. Ez is valami, de az is valami, hogy ezek meg egy éven keresztül kitartóan tanultak Páltól és Barnabástól. Ezt a tanuló gyülekezetet vegyük egy kicsit szemügyre. Először is nézzük, hogy miből tanultak, aztán azt, hogy kiről tanultak, majd hogyan és miért tanultak. Tehát miből tanultak? Nos, egyfelől volt egy tankönyvük, nevezetesen az Ótestamentum ihletett szent könyvei. Jézus Krisztusunk maga mondta, hogy Mózes róla írt, maga is magyarázta az emmausi tanítványoknak, hogy mi az, ami az Ótestamentum könyveiben róla szól, mert hogy azok róla szóltak. És Pál, amikor járt kelt a misszió során, akkor eljutott egy-egy városba, ahol bement a zsinagógákba, és ott mindig az Ótestamentum alapján magyarázott az embereknek Jézusról. Nevezetesen az írások alapján bizonyította, hogy Jézus, a názáreti Jézus maga a megígért messiás, a Krisztus. Ezeknek az antiókiai hívő testvéreinknek tehát ott volt egyfelől az Ótestamentum 39 szent könyve, amiből tanulták a Krisztust. Aztán nem csak az állott rendelkezésükre, hanem minden valószínűség szerint rendelkezésükre állt már legalább két evangélium. Az egyik az a Márk evangéliuma, a másik pedig Lukács evangéliuma. Lukács az az orvos, aki nagy történeti hitelességre törekedve utána nyomozott Jézus történetének, a Jézussal kapcsolatos eseményeknek, az ő tanításainak, a vele történt dolgoknak, és ezeket ugye leírta az evangéliumába. Tehát minden valószínűség szerint ezek az antiókiai hívők már nem csak az Ótestamentumnak a könyveit bírták, hanem bírták már két evangéliumot is, amik meg még egyértelműbben szóltak, és hát szólnak mind a mai napig az Úr Jézus Krisztusról. És ne feledjük el azt se, testvéreik, hogy Pál és Barnabás olyan emberek voltak, akik közvetlen, személyes kapcsolatban voltak Jézus tanítványaival. Ha Pál nem is annyira, bár ő is megismerte a Jeruzsálemben élő tanítványokat, Jézusnak a tanítványait, de Barnabás az feltétlen ott élt ezek között az emberek között. És azoktól az emberektől, mint szem- és fültanúktól újra és újra hallott Jézus felől, Krisztus felől. Hiszen onnan, Jeruzsálemből küldték el aztán őt Antiókiába. De hát ott ő együtt élt az Úr Jézusnak a közvetlen tanítványaival. Így abszolút elsődleges forrásai voltak, de ugyanúgy Pálnak is, mert ő is járt Jeruzsálembe megtérése után. Summa summarum, hogy ott volt ez a Pál meg Barnabás, akik közvetlen, hogy így mondjam, könyvemberek voltak, akik tudták szem- és fültanúktól, első kézből, hogy mi történt Jézussal, hogy mi volt, hogy volt az élete során, miket tanított, hogyan tanított. Ráadásul ott volt a másik forrás, a két evangélium, szinte 100%-ra mondható a töredékek alapján, amik előkerültek, hogy ezek már készen voltak, illetve hát ott volt az Ótestamentum. Ezekből tanultak ezek az antiókiai gyülekezetek, illetve gyülekezeti tagok. Most már, testvérek, nekünk a helyzetünk könnyű, hogy így mondjam, mert hogy nekünk már nem csak az Ótestamentum 39 könyve van itt, hanem itt van az Új Szövetség 27 könyve is. Vagyis Isten által ihletett, tőle származó 66 könyv a Bibliában, amik számunkra a keresztény hitnek a forrását jelentik. Ha valaki tanulni akarja, hogy mi a keresztény hit, hogy mit hisznek magyarul a keresztények, akkor ide kell jönni a Bibliához. A keresztények ezt hiszik, ami itt le van írva. Nem akarunk ennél többet hinni, nem is kell, de kevesebbet se. Mind azok, amik megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg. Hogy ezekből megismerjük Krisztust. Majd még erről beszélek mindjárt. Az egyháznak, az Úr népének pedig az a feladata, ahogy Pál apostol az első Timóteus levél 3. részében írja, hogy az Istentől a Bibliában rábízott igazságot hordozza, mint egy oszlop hordozza, és őrizze be a világba. Azt kell mondanom, hogy ahogy azoknak az antiókiai hívő testvéreinknek, úgy nekünk is arra van szükségünk, hogy ide menjünk, a Bibliához menjünk, az eredeti forráshoz menjünk, és innen tanuljuk meg, hogy mit hisznek a keresztjének. Napról napra oda kell menni, és az írásból kell tanulnunk a hitet. Valójában azt olvasjuk itt az igében, hogy egy éven keresztül tanították az antiókiai hívőket, ez nem csak egy évig tartott, hanem sokkal hosszabb ideig, még meg nem haltak azok az emberek. És ugyanúgy vagyunk mi is, hogy az írás nem csak egy évig tanulmányozunk, hanem tanulmányoznunk kell egy életen keresztül. Tanulnunk kell a Krisztust. Folyamatosan tanulnunk kell. Nem csak a jó pap tanul holtig a Bibliából, hanem a jó gyülekezeti tag is holtig tanul a Bibliából. Az igazi Krisztus hívő ember holtig tanul a Szentírásból. Aztán már nem kell tanulni, mert eljut a színről színre látás állapotába is. Eljut Istenhez, ahol mindent meg fog tudni, mindent meg fog érteni. Amikor meghalt a nagymamám, az apai nagymamám, akinek a férje, vagyis a nagyapám teológiai professzor volt, akkor azt mondták a gyerekek a papának, aki itt maradt özvegyen, drága papa, most eljött az a pillanat, hogy a mama többet tud a teológiáról, mint te. Mert eddig mindig te tudtál többet, mert te voltál a teológiai professzor, és te voltál a lelkész, és te mindig ezzel foglalkoztál, és tanítottad. De most már a mama többet tud nálad. Pedig ő mindig olyan kis csöndes, törékeny lélek volt, és úgy nem nagyon szólt hozzá bibliai témákhoz, vagy teológiai kérdésekhez, meg pláne nem. De eljött a pillanat, hogy többet tudott, mint a papa. Hát így vagyunk testvérek, de addig a pillanatig nekünk csak tanulni lehet az írást. És azon keresztül az Urat. Na most nagy dolog, testvérek, hogy a Szentlélek azon munkálkodik, hogy mi meghajoljunk az Úr Jézus előtt, és elfogadjuk megváltó Úrunknak, de akiben ezt a Szentlélek elvégzi, abban azt is elvégzi, hogy a Biblia előtt is meghajoljon az ember. Olyan nincs, hogy valaki meghajol az Úr Jézus előtt, de nem hajol meg a Biblia előtt. Ez a két dolog elválaszthatatlan. Olyan nincs, hogy a teste élet íge előtt meghajlok, de az írott íge előtt nem. Nem lehet elválasztani egymástól az Úr Jézust és a Bibliát, ami róla szól, amiből megismerjük. Nincs, hogy én hiszek Jézusban, de a Bibliával nem foglalkozok, mert az ilyen, olyan, amolyan. A Szentlélek az azt munkája, hogy meghajoljunk az Úr Jézus előtt, és azt meghajoljunk a Biblia előtt is. Ugyanúgy, hogy az antiókiai hívők, és azóta minden hívő ember. Calvin azt mondja, hogy aki hisz az Úrban és a Szentlélek tanítja, az az ember megnyugszik a Bibliába, hogy úgy igaz, ahogy le van írva. Az nem firtatja utána ezt. Annak nem kérdés, hogy úgy van, nem úgy van, igaz, nem igaz. Meghajol, és tanul belőle. Tanul belőle, testvérek. Aki nem tapasztal ilyet, abban nem végezte még el a Szentlélek azt, hogy meghajoljon Krisztus előtt. Állítom, testvérek, hogy akiben a Szentlélek nem végezte el azt, hogy Krisztus előtt meghajoljon, az a Biblia előtt se tud meghajolni. Annak nem tekintély, amit a Biblia mond. Nem is érdekli, amit a Biblia mond. Akit viszont a Krisztus foggyul ejtett, azt foggyul ejti a Biblia is. Az törődik vele. Az tanul belőle. Az örül, ha ezt olvassa. Nagyon érdekes, testvérek, az is, hogy a Szentlélek felébreszti a szívünkben az Úr Jézus utáni szomjúságot, vágyat. És azzal együtt a Biblia utáni vágyat is felépíti. Vágyunk a Krisztus után, a Krisztus társasága, a Krisztussal való közösség után, de ugyanakkor a Biblia után is vágyódunk és szomjazunk. Mert a kettő egy. Azt mondja Augustinus nagy szenvedéllyel, Istent és az lelket vágyom megismerni, semmi többet, semmi egyebet. Ezért fordult a Biblia felé Augustinus teljes vágyjal, szenvedéllyel. És ezért fordulunk mi is nagy szenvedéllyel az íge iránt, és nagy vágyjal olvassuk azt, vagy hallgatjuk a magyarázatát, vagy törődünk vele, tanulmányozzuk azt. Az van bennünk, hogy bárcsak Jézussal egyre szorosabb kapcsolatom lenne, bárcsak az ígét egyre jobban ismerném. Egyre közelebb lennék hozzá. Nos, testvérek, értsük meg, hogy az antiochiai hívők tanultak, a Bibliából tanultak, az evangéliumokból tanultak, az Ótestamentum könyveiből tanultak, azoktól az emberektől, akik az Úr Jézusnak szem- és fültanúi voltak, a hitet ebből tanulták, ebből a forrásból merítették, és nekünk is ebből kell meríteni, és ebből is fogjuk meríteni, ha a Szentlélek bennünk már elvégezte és végzi a maga munkáját. De lépjünk tovább. Kiről is tanultak ezek az emberek? Nos, az antiochiai hívők egy csodálatos szeméről tanultak, hogy eddig is utaltam rá, nevezetesen az Úr Jézusról, hiszen a Szentírás és a keresztény bizonyságtétel centrumában, amit mondtam is nektek már korábban, az Úr Jézus Krisztusnak a személye áll. Azt olvastuk itt már az legelején a történetnek, hogy amikor mentek Antiochiába azok a prédikátorok, akkor hirdették az Úr Jézust. Az Úr Jézust hirdették. A Biblia is az Úr Jézusról szól. Az Úr Jézusról szól. Őt ismerjük meg belőle egyre mélyebben, ugyanúgy, mint az antiochiai hívők. Csak ismételni tudom magamat, testvéreim, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy az írások mind róla szólnak. És ő áll ezeknek az egyes könyveknek a centrumában, és az összes könyvnek a centrumában ő áll. Ő rámutat minden a Bibliában. Luther mondta ezt a szép képet, hogy a Biblia egy bölcső, ami Krisztust hordozza. Őt tanulták. Őt ismerték meg. Őróla tanultak, testvérek. Nem lehet elégszer elmondani. Az antiochiai hívőknek is rá volt szükségük, és nekünk is rá van szükségünk. Nem csak nekünk, Pál apostol például. Azt mondja egy helyen, Filippi levélbe, hogy azon törekszem, hogy megismerjem a Krisztust. Megismerjem a Krisztust. És azon fárad, az Efézusi gyülekezetnek ezt írja, hogy ti is megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, és beteljesedjetek az Isten teljességéig. Nem csak, hogy ő megismerje a Krisztust, hanem ti is megismerjétek a Krisztust. És biztosak lehetünk, hogy Barnabással együtt ő azon fáradozott, hogy ő maga is jobban megismerje, de másokkal is megismertesse a Krisztust. Az ő személyének a csodálatos voltát, az ő jellemét, az ő tanításait, az ő életművének a nagyszerűségét, a páratlanságát. Egyre mélyebben megismerni. Nehogy azt higgyék az antiochiaiak, hogy ismerik. Nehogy azt higgyed, és én azt higgyem, hogy ismerem. Nem ismerjük, testvérek. Semmit nem tudunk. Semmit nem tudunk a Krisztusról. Amit mi tudunk róla, az semmi. Az olyan, mint hogyha a tengerbe belemártottunk volna egy kis poharat, azt kimertünk volna. Ennyit ismerünk a Krisztusból. Ennyi van nekünk, az semmi. Még ott van a tenger, egy végtelen személy van előttünk. Egy végtelen isteni személy, akit nem lehet csak így megismerni. Nem lehet csak úgy megismerni, hogy elmegyek a templomba 52-szer. Vagy konfirmáltam, egy tanfolyamot végigcsináltam, vagy nem tudom én, mit csináltam, mit nem csináltam. Ez kevés, testvérek. Az élet nem elég hozzá, sőt, még az örökké valóság se lesz elég, mert Krisztus végtelen, és gyakorlatilag nem tudunk az ő megismerésének a végére jutni. Már a teremtett világgal is problémáink vannak. Önmagunkkal is problémáink van, az már világ megismerésével, vagy önmagunk megismerésével. Hát akkor még a végtelen Jézus megismerésével. Van előttünk még tanulnivaló. De őt ismerhetjük meg az íráson keresztül, testvérek. És. Ha már őt megismerjük, akkor egy még csodálatosabb dologra kapunk rálátást. Tudnélik magára az élő Istenre. Jézuson, mint egy ilyen ablakon keresztül rápillanthatunk magára a Szent Háromság Istenre, testvérek. Jézus azt mondta, aki engem lát, látta az Atyát. Rajta keresztül ismerjük, hogy milyen az Atya Isten. És rajta keresztül ismerjük meg, hogy kicsoda és milyen a Szentlélek Isten. Nem csak őt ismerjük meg ilyenkor, hanem benne a Szent Háromság másik két személyét is megismerjük, és rálátásunk támad az élő Istenre, Jézuson keresztül. Máshonnan nem ismerjük meg az élő Isten, testvérek. Nem tudjuk megismerni, ha magunkban nézünk, Ha gondolkozunk rajta, és feszítjük az agyunkat és az agysejtjeinket, hogy valamit kitaláljunk, belemélyedhetünk a természetbe, akkor se tudjuk megtalálni és megismerni. Csak a Biblián, a benne látható Jézuson keresztül juthatunk el az élő Istennek az ismeretére. Mert ő úgy tetsz, neki úgy tetszett, hogy ő így jelenti ki magát, így leplezi le nekünk magát. Eljön hozzánk az írott igébe, és bemutatkozik nekünk, és eljön hozzánk Jézus személyébe, és benne is bemutatkozunk. Ez a két bemutatkozás tökéletesen egybevág. Isten kijelenti magát, feltárja magát, leleplezi magát, hogy mi, akik olyan süket és eszetlen emberek vagyunk, valamit megértsünk belőle, és fölfogjunk belőle valamit. Ő jön hozzánk, hogy megismertesse velünk magát. És mi az igéből, akár a testélet, akár az írott igéből megismerhetjük őt. És ez miért fontos, kérdezzük. Miért fontos, hogy egy hívő ember megismerje Jézust, és rajta keresztül az egész Szent Háromságot? Miért fontos ez? Azért először is, testvérek, mert ez a leges, legfontosabb ismeret a világban. Nem az egyszer egy, és nem az ABC. A legfontosabb, legértékesebb, legszebb ismeret a Szent Háromság egy örök, végtelen, személyes Isten ismerete. Ez a legfontosabb ismeret. Fontos, hogy egy lelkész szakmai dolgokkal is tisztában legyen, fontos, hogy egy orvos is tisztában legyen, egy villanyszerelő is, egy gazdasági szakember is, egy akármicsoda, hogy tisztában legyen az ő saját szakmájának a fortéljaival és titkaival és rejtelmeivel, de még fontosabb ismeret, hogy tisztában legyünk az élő Istennel. Ennél fontosabb ismeret, testvérek, nincs, és a legtöbb ember pont ezzel nem rendelkezik. Aki meg ezzel nem rendelkezik, az nem egy bölcs ember, hanem egy bolond ember a Biblia szerint. Nincs szó, testvérek, ami vissza tudná adni az Isten ismeretének a fontosságát, az értékét és a szépségét, az ő jellemének, terveinek, akaratának, cselekedeteinek, amiket már tett, amiket még cselekszik majd. Ennél, testvérek, örömtelibb és gyönyörűségesebb tananyag nincs az ember számára. Ebből az ismeretből ered, hogy egy másik okot is mondjak, hogy miért jó, vagy miért fontos megismernünk Istent, mert hogy ez a legfontosabb ismeret, és másodszor, mert ebből az ismeretből ered minden egyéb ismeret. Minden egyéb igaz ismeret. Ha Istent ismerjük, akkor az ő ismerete által jutunk el önmagunk megismeréséhez például. Calvin mondja, így kezdi az egész institúciót. Az Isten megismerése, és abból jön az ember, meg önmagának a megismerése. Nem tudjuk megismerni magunkat, csak ha Istent megismerjük. Ő ismertet össze minket, hogy így mondja magunkkal, ő hoz össze bennünket saját magunkkal. Belenézhetünk a tükörbe, nézegethetjük magunkat, mi van, mi nincs, valamit persze látunk, de a valóságot, a teljes valóságot magunkkal kapcsolatban nem látjuk, nem értjük. Az embereknek láthatóan, amikor belenéznek a tükörbe, nem jut eszükbe nagyon, hogy bűnösök lennének, akik kegyelemre szorulnak, akik megváltóra szorulnak, akiknek meg kéne térniük az élő Isten. Ez minden eszébe jut az emberek, csak ez nem. Pedig ez a legalapvetőbb dolog, aminek eszébe kellene, hogy jusson. De nem ismeri magát az ember, mint bűnös ember, kegyelemre szoruló ember. Úgy ismeri magát, mint jó ember. Hát kis szépséghibákkal. Az Isten ismeretéből jutunk el igazi önismeretre, testvérek. Az Istent megismerve ismerjük meg az abszolút értékeket ebbe a világba. Mert nem tudjuk, mi az abszolút érték, ha Istent nem ismerjük, testvérek. Ezért szenved ez a szerencsétlen világ körülöttünk, lehet, hogy mi magunk is, a relativizmustól. Eldobták Istent, és onnantól kezdve hogy határozzuk meg például azt, hogy mi a jó? Hogy határozzuk meg, hogy mi a szép? Hogy határozzuk meg, hogy mi az igaz? Honnan tudjuk, hogy mi a ronda? Mi a hazugság? Nem tudjuk, testvérek. Nem tudjuk meghatározni. Marad a relativizmus. A mocsár. Az értékválság, ahogy szoktuk mondani. Mi okoztuk saját magunknak azzal, hogy eldobtuk Istent. De ha megismerjük Isten, testvérek, benne ott van az összes abszolútum. Ő meghatározza nekünk, hogy mi az igaz, mi a hamis, mi a jó, mi a rossz, mi a helyes, mi a helytelen. Ő biztos iránytűt ad a kezünkbe, az ő személyébe, de ahhoz meg kell őt ismernünk, testvérek. Nem ismerjük, marad ez, ami van. Még ennél rosszabb is lesz. Aztán, testvérek, lehetne folytatni. Az ember Istent megismerve kezdi fölfogni, hogy a történelemnek, amiben benne élünk, mi az eredete, honnan jön ez az egész történelem, és hova halad. Különben agyalhatunk össze-vissza a történelem titkáról, meg elmélkedhetünk jobbra-balra. Ha nem látjuk Istent, aki elindította, és majd le is zárja az emberiségnek a történelmét. És aki ennek a történelemnek a középpontjába oda tette Jézusunknak a keresztjét és személyét, hogy az emberiség tagjai akár Jézus előtt élnek, akár Jézus után élnek, általa találjanak vissza hozzá, és benne örvendezenek, és őt dicsőítve éljenek. Tehát az egész emberiségnek tulajdonképpen ez volna a titka. De az egész emberiség egységét se tudjuk fölfogni, testvérek. Nem bírjuk fölfogni, nem látjuk, hogy Isten volt az, aki megteremtette egy vérből az egész emberiséget. Innen jön az emberiség egységének a felismerése. Lehetne sorolni, testvérek. Egészen odáig, hogy nem ismerjük föl azt, hogy mi például miért születtünk a világra, mi a célja az életünknek, és mi az értelme az életünknek, ha nem ismerjük Istent. Onnan jön ki az, hogy egy értelmes, céllal bíró életet látunk meg saját magunkban, vagy a magunk életét tudjuk így felfogni, és így megismerni. És lehetne sorolni, testvérek. Még lehetne sorolni. Az Isten ismerete fontosabbnál fontosabb ismeretekhez vezet el. És az Isten ismeretéhez Jézus ismeretén keresztül vezet az út. És Jézus ismeretéhez a Biblia szavain, mondataim, amit tanulnunk kell. Tanulnunk kell, testvérek. Kiről tanulunk, amikor a Bibliát tanuljuk? Magáról, ami üdvözítő Krisztusunkról, aki elvezet Isten ismeretére, és Isten utána újabb és újabb ismeretekkel, igaz és megbízható ismeretekkel látja el a benne hívőket. Harmadik pontunk, hogyan tanulnak a hívők? Hogyan tanultak ezek az antiókiai hívők? Hát, itt testvérek, nagyon sok mindent lehetne mondani, én csak röviden pár dolgot emelek ki. Először is, fokozatosan, lépésről lépésre. Ismeritek ezt a bibliai kifejezést, hogy a hitnek az alapelemei, vagy a tejnek itala, ezzel kezdik, mint hogy kisbabát is rögtön nem a szalonnával letetünk, hanem anyatejjel. A hívőket is először anyatejjel letetjük. Az a hitnek a legalapvetőbb elemei, az Úr Jézussal kapcsolatos legegyszerűbb tudás anyagok. Ezt kapták. Utána jönnek az egyre keményebb, szilárdabb eledelek. Mondja is az írás, hogy már kemény, így nevezik, érettebbeknek, kemény eledel, nehezebben emészthető, nehezebben fölfogható, de azért fölfogható, érthető lelki táplálék, lelki ismeretek jönnek a szívért. Tehát ugyanúgy van ez a fokozatosság, mint ahogy az iskolában, hogy elkezdjük az alap, és szépen fölépül a tudásunk. Ugyanúgy vagyunk, hogy az Úr Jézus ismeretében is, testvérek, elkezdjük kicsibe, aztán egyre komolyabb, egyre átfogóbb ismereteket ad nekünk maga az Úr. Igen, maga az Úr az, aki így táplál minket. Amikor látja, hogy most már megértünk arra, hogy nehezebb dolgokat is megértsük, akkor megértjük. Nem biztos, hogy mindenkinek a predestináció tan rejtelmeivel kell kezdeni a hívő élete másnapján az elmélkedés, mert nem fogja megérteni. Majd egyszer eljön az idő, hogy Isten azt előhozza neki. Aki még a hitbe gyenge, az azt fogja mondani, hogy hát ez ilyen nincs is, meg okoskodik össze-vissza. Legjobb, ha befogja a száját, van. Azért, mert a kisgyerek nem tudja, hogy milyen a téli szalámének az íze, azért még van téli szalámi, meg elég jó íze is van. Lehet, hogy valaki nem érti a predestinációt, ne foglalkozzon még vele, nem érett még meg rá. Majd egyszer eljön az ideje. Az azért van predestináció, ott van a Bibliában, legyünk e felől megnyugodva. És így tovább, testek, tehát az Úr maga tudja, hogy na, most ezt, most azt, és adagolja nekünk rendesen az ígéből azt, amit föl tudunk fogni, meg tudunk érteni, és el tudunk fogadni. A lényeg, testvérek, hogy amire a hívőket mindig biztatják az apostolok, hogy növekedésre törekedjenek. Ezek az antiochiai írók egy éven keresztül, sőt utána is tanultak, és nekünk is egy éven, és utána is tovább kell tanulnunk, hogy növekedjünk. Ami Urunk Jézus Krisztusnak a megismerésében, a kegyelemben, vagy a hídben, így is kifejezi az apostol. Fokozatosság. Erre a fokozatosságra buzdítalak benneteket az írással kapcsolatban. Aztán testvérek, egy másik dolog, hogy hogyan is tanultak. Nem csak fokozatosan, hanem az eszüket használva. Ezt elmondtam már ezerszer, de ezer egyszer is el fogom mondani. Az értelmük használata szükséges. Volt, és szükséges mind a mai napig a hívőknek. Nem az eszük kikapcsolásával jutottak hozzá valamiféle misztikus élmény során, valami misztikus Istennel való találkozásra, amiről nem is lehet beszélni, olyan ismeretekhez, amiket nem lehet megfogalmazni, csak ilyen intuíciók, meg ilyen homályos, szubjektív megérzések, amiket nem lehet kézzel fogni, hogy az micsoda. Nem így, testvérek, nem. Hanem az igét értelmesen, átgondolva, tanulva jutottak előre a tanulásnak az útján. Nagyon érdekes, testvérek, hogy az első keresztjének nagyon-nagyon erősen használták az eszüket. És a beszédjük is nagyon racionális volt, nagyon értelmes beszéd volt. Pál apostol, amikor Festus előtt állt, a római kormányzó előtt, akkor azt mondja, nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. A józan szó az úgy van, hogy szofroszűné, ami azt jelenti, hogy észszerű, racionális beszédeket mondok te neked. Lehet, hogy nem érted, de ezek észszerű és racionális, nem bolondságokat beszélek itt neked. Neked ezek lehet bolondságok, mert az elméd nem hívő még. És te nem vagy hívő ember. De attól ezek a dolgok, amikről beszélek, nem bolondságok. Legfeljebb te nem érted őket. Azért, mert én nem értem mondjuk a relativitás elméletet, az nem bolondság. Nagyon is racionális mondjuk Einsteinnek, meg azoknak, akik ezt értik, ugye. Nekem kicsit olyan érthetetlen. Festusnak is érthetetlen volt, de azért, amit mondott Pál, az nem volt bolondság. Az egy nagyon is racionális üzenet volt. És a hívőknek, akik már hívők voltak, testvérek, azokat is milyen racionálisan tanították. Itt volt Barnabás és Pál, és tanították őket. Didaszkáló az van az eredetiben, ami a tanítóknak a szokásos eljárására mutat. Értelmesen tanították őket az Isten dolgaira. Olvassuk a római levelet, ami állítólag azt mondják, hogy összefoglalja Pál apostolnak a tanítását, amit ő tanította a gyülekezetekbe. Éveken keresztül is tudta tanítani a római levelet. De ott összefoglalta. Hát azt ott meg kell testvéreim feszülni az agyunknak, az értelmünknek, hogy megértsük, hogy mi van odaírva. Nem értelmetlen dolgok egyáltalán. Belemélyül az ember, elkezdi érteni, hogy miről is beszél ott az apostol. Mert értelmes tanítást adtak, testvérek. Nekünk is mindig erre kell törekedni. Ha beszélünk másoknak, testvérek, az Úr Jézusról, értelmesen beszéljünk. Igyekezzünk elmondani, hogy ő egy történelmi személy, akinek történelmi szavai vannak, történelmi cselekedetei vannak, melyeket történetileg hiteles írásokban rögzítettek le. A hitünknek objektív alapja van, tőlünk függetlenül megáll ez, ami itt le van írva. Ha hiszük, hanem ez így van. Egyre több jel mutat, arra bizonyíték van, kézzelfogható bizonyíték, hogy amit leírtak, az igaz. Mindegy, hogy hiszi valaki, vagy nem hiszi. Igaz. A keresztény hit nem azért igaz, mert én úgy érzem, hogy igaz. Meg én nekem van egy olyan megvilágosodásom, hogy igaz, meg én úgy látom, hogy én úgy, meg olyan intuícióm van, hogy ez úgy igaznak tűnik. Nem ezért, testvérek. Objektív igazság, racionális a dolog, igazolható bizonyos fokig az emberek előtt. Persze, vitatkoznak vele, de mi is vitatkozhatunk velük. Érvekre, érvekkel válaszolhatunk. Pál apostol, amikor ment a zsidókhoz, ment a pogányokhoz, mindegy volt filozófusok vagy rabbik állnak előtte, érvelt. Kifejezetten ezeket a szavakat olvassuk a Lukács által leírva az abcselben. Érvelt az apostol, racionálisan igazolta a mondani valóját. Meg kell tanulnunk, testvérek. Mi nem ilyen tapasztalatokra hívogatjuk az embereket, meg misztikus megérzésekre, meg nem tudom milyen vallásos élményeket kínálgatunk az embereknek. racionális ismeretet adunk. És ha hívők vagyunk, testvérek, akkor le kell ülnünk és gondolkoznunk el a Biblia igéin, ami tanításunkra írattak meg. Isten őrizzen meg bennünket attól, testvérek, hogy az eszünket kikapcsoljuk, félretegyük, nem tudom, hova elrakjuk. Nyilvánvaló, hogy ebben a dologban a Szentlélek segítségünkre van. Azt olvassuk a Pálnak az efézusiakhoz írt levélében, hogy azért imádkozik, hogy az Isten adja az efézusiaknak a kijelentésnek lelkét az ő megismerésében. Hogy adja az ő szent lelkét, hogy ismerjék meg az ő dolgait. Adja az ő szent lelkét, hogy világosítsa meg az értelmüket, hogy jól értsék az Úr dolgait, amikről Pál nekik ír értelmes módon. Nekünk is kérnünk kell az Urat, hogy Urunk, világosítsd meg a mi elménket, hogy értsük a te nagyszerű dolgaidat, amiket a Bibliába tanítasz nekünk. Akár még nem vagyunk hitbe, hogy megértsük, akár már hitbe vagyunk, hogy még jobban megértsük. Az értelmeteket használjátok. Valójában még sokat lehetne erről beszélni, hogy hogyan tanultak, de legyen most elég ennyi. Az utolsó pontra térek, miért is tanultak ezek a hívők? Azért tanultak, testvérek, elsősorban Istennek az volt az akarata, hogy tanuljanak, de azért is, és erre szeretném most a hangsúlyt fektetni, hogy ezek az emberek, testvéreim, boldogan tudjanak élni az Istennel, az Úrral. Boldogan tudjanak vele élni, testvérek. Istennek a dolgai, amiket tanít a Bibliában nekünk, azokat mindet azért tanítja, hogy mi megismerjük őt, és tudjunk ezen a földön boldog hívő emberként élni. Örvendező hívő emberként élni. Ezek, testvéreim, úgy is fogalmazhatjuk, ahogy Pál apostol mondja, hasznunkra vannak megírva. Hasznunkra. Azt mondja, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos, mondja az apostol, a tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságba való nevelésre. És tehát, testvérek, nagyon fontos ez a, hogy Isten azért valami haszonra adta nekünk az írást. Arra a haszonra, hogy mi boldogan tudjuk megélni az életünket vele, és utána a halál után még hozzá is jussunk. Hasznunkra van az írás, testvérek. Amikor némelyek mondják, hogy templomba menni, minek az a haszontalan dolog. Ott ücsörgünk, ott valaki beszél össze-vissza. De mi sokkal hasznosabb dolog lesz, ha kigyomlálok. Meg nem tudom, mit csinálok. Elolvasok egy könyvet, vagy nem tudom, mit. Nincs hasznosabb dolog, testvérek, mint az írásnak a megismerése. Az Istenbe való belemélyülés. A Krisztus meg. Nincs hasznosabb, testvérek. Azt mondta, a reformáció után jött nagy generáció, a puritán generáció egyik szellemi atya, Pierre Rameau-nek hívták, a teológia helyes életmód tana. Hogyan kell Istennel minden jó forrásával harmóniában élni? Erre tanít a teológia, mondjuk a Biblia erre tanít. Hogyan kell minden jó forrásával összhangba élni? A tudomány célja, mondja, nem csupán az alanyi dolgok értése, megismerése, hanem a haszon és a gyakorlat. Isten azért beszél hozzánk, hogy hasznosítani tudjuk, amit mond nekünk a hétköznapi életünk forgatagába, testvérek. Ennek a Rameau-nek volt egy tanítványa, William Perkinsnek nevezték. Magyarul is kiadták egyik művét. Ezekkel a szavakkal indítja ezt a könyvet, Armilla Aurea, ez a címe. Az írás egészének tartalma egy tanítás, mely magával ragadó módon hivatott megmutatni, miképpen éljen az ember jól. Mert a teológiának, mint tudománynak nincs más feladata, mint az, hogy megtanítson boldogan élni. A boldogság hasznára adatott, értitek? Az igazi földi életre, az igazi boldog örök életre akar megtanítani az írás bennünket, testvérek. Ezt annyira komolyan vették a mi hitbeli elődeink. A 17. században jelentek meg magyar nyelven is azok a könyvek, amik mondták, az volt a cím az egyiknek, Praxis Pietatis, a kegyesség gyakorlása. És ez a könyv, testvérek, mivel kezdődik? A Szent Háromságról való tanítással. Ilyen vastag. Utána ilyen vastag az utána következő rész, hogy hogyan éljünk ennek a fényében. Tanít, de azért tanít, hogy utána éljük és apró pénzre váltsuk, amit megtanultunk. és boldog élettel, és boldog örök élettel ajándékoztassunk meg. Haszonra adatott testvérek. És ez a haszon, ez hát sokféle lehet. Sokféle lehet, nem is tudunk itt mindenben nyilván belemélyülni, de nem haszon az, amikor valaki nagyon nehéz helyzetben van, és olvassa az ígét, és az ígéből lelki erőt nyer, például. Nem haszon az, amikor valaki nehéz élethelyzetben van, és döntenie kell így vagy úgy, és akkor Istenhez fordul tanácsért, és megkapja az Isten igéből a tanácsot, a bölcsességet, hogy így döntsél. Ez is haszon. Nem haszon, amikor az ember szomorúbb, és akkor a kezébe veszi az ígét, és rácsodálkozik az Úrra, az Úr szeretetére, kegyelmére, és a szíve megbékél, és örömre gerjed. És lehetne még sorolni, testvéreim, hogy milyen haszna van, hogy valaki nem tudja pénzzel, hogy kell bánni. És akkor olvassa a Bibliát, a Biblia eligazít a pénzzel, hogy bánjál. A munkával, hogy is legyen ez az én munkám, az én, hogy végezzem, mint végezzem, a munkával kapcsolatban is ad alap eligazításokat a Biblia. A családi életem tönkre megy, hogy tudhatnék ki ebből a nagy kátyúból. Hát ott van az írás, hát ott eligazít minket, és haszonra adatik, hogy aszerint tudjunk kijutni a kátyúból, akár a családi életünkbe, és így tovább, és így tovább. Megkapja az eligazítást, aki erkölcsi kérdéseken töpreng. Most jó ez a homoszexualitás? Nem jó? Mit mond erről Isten? Hogy van? Mint van ez a dolog? Most hogy van a politikusoknak a dolga? Hát a politikus is talál a Bibliába eligazítást, hogy politizáljon. Megvan az alap normák, hogy mihez alkalmazkodjon, mit tudatosítson magába. Ezek, testvérek, olyan csodálatos dolgok, amiket annak idején az Egyesült Államokban, vagy Angliában is, vagy Németországban is alkalmaztak. A gyakorlati életbe alkalmaztak. Mi is tudjuk alkalmazni. Haszonra adatik. Úzus. Ez volt a puritánoknak a kulcsszava. A haszon. Mi a haszna annak, hogy olvasod az ígét, hogy foglalkozol a Bibliával, a teológiával, hogy tanulod ezeket a dolgokat, mert van haszna. Mert gyakorlati tudomány ez. És ellene voltak annak a dolognak ezek az emberek, és mind a mai napig én is ellene vagyok, hogy ilyen, elrugaszkodunk a földtől, aztán ilyen nagy ortodox, nagy teológizálásba, ilyen nem tudom milyen okoskodásokba, skolasztikus bölcselkedésekbe merüljünk, aminek semmi köze a hétköznapi életünkhöz, meg hozzánk. Ennek nincs értelme. Ez az egyetemi teológia, így nevezik ma. Semmi értelme nincs. Nem ér le a földig a lába. Ott vannak bent a teológián, ott tanulják, olvassák, vitatkoznak róla, semmit, mikor kijönnek a gyülekezetekből, lelkezek, semmit nem tudnak belőle, ha jobb is, ott hagyják az egészet, meg elfelejtik. A Biblia nem ilyen, az igazi teológia nem ilyen, hanem az az életgyakorlat, egy boldog életgyakorlatot tesz lehetővé. Tanuljuk, testvéreim, az ígét, hogy boldogan tudjunk élni és halni is. Nos, antiókiaiak, egy tanuló gyülekezet. Láttuk, hogy pontosan miből tanultak, kiről tanultak, hogy hogyan tanultak, és hogy miért tanultak. Engedjük, hogy az Úr testvéreim bennünket is ilyen tanuló emberekké, tanuló gyülekezetté formáljon. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy te vagy a legnagyobb tanító, hiszen amikor itt jártál ezen a földön, akkor is tanítottál, rabbinak neveztek, tanítónak, és annak a hatalomnak, annak az erőnek, ami a te tanításodból áradt, nem volt párja. És köszönjük, hogy amiket te tanítottál az embereknek, azok csodálatos dolgok. Még akkor is, hogyha egyik-másik tanításod oly melbevágó volt, és oly letaglózó. Mások viszont olyan felemelőek, és olyan csodálatosak. Köszönjük néked, hogy a te tanításaid itt vannak előttünk a Bibliában, és itt olvashatjuk ezeket, és tanulhatjuk. És tanulhatunk rólad, és megismerhetünk téged egyre jobban. Köszönjük néked, hogy nem csak az antiókiai hívőknek volt ez a kiváltsága, hanem a miénk is lehet. Sőt, nem csak az ő feladatuk volt, hanem a miénk is. Tégy bennünket, Urunk, tanuló gyülekezetté, tanuló hívő emberekké, akik a sírunkig tanulunk, hogy aztán majd eljuthassunk a színről színre látás öröméig és boldogságáig. Köszönjük néked, hogy ez a tanulás, a te dolgaidnak a tanulása a legcsodálatosabb dolog. Ennél magasabb rendű ismeret nincsen ebben a világban, és ennél hasznosabb ismeret sincsen, hiszen ez minden egyéb ismeretnek a forrása. hiszen ez a bölcsességnek magának a forrása. Kérünk téged, hogy ébreszd fel a szívünkben azt a vágyat, hogy tanuló hívők legyünk, akik egyre jobban és egyre kitartóbban tudunk belemélyülni az igébe. Látod, hogy mennyi minden által akarja a sátán megakadályozni ezt. El akar vonni bennünket a te ígédtől, mert neki nem érdeke, hogy mi ilyen emberek legyünk. De kérünk, hogy segíts legyőzni a kísértéseket, az akadályokat, és segíts odaállnunk, oda mennünk, és tanulnunk a Krisztust, tanulnunk az ígét. Köszönjük néked, hogy ma is te tanítottál minket. Kérünk, hogy hadd ne legyen hiába való, amit hallhattunk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, hogy áld meg kicsinyeit és nagyjait. Légy a betegeinkkel, légy az egészségesekkel, és áld meg, vigasztald meg a gyászolókat is. Kérünk téged arra, hogy a te kegyelmeddel hordozd a mi népünket, a mi nemzetünket, hogy ne csak a testi kenyeret lássa, hanem lássa a lelki kenyeret, Úr Jézus, téged magadat. Segíts, hogy ne legyen semmi, ami népünknek a figyelmét eltereli rólad, akármilyen szennek vagy becsülésre méltónak is mondatik, hiszen náladnál szentebb és becsülésre méltóbb személy nincs a világon. Segítsd a mi népünket, Urunk, vezetőinket, tagjait ennek a népnek, hogy rád figyeljenek, és elsősorban téged imádjanak, téged hordozzanak. Köszönjük néked, hogy kérhetjük most a te áldásodat az egész kormányzatunkra. Külön is kérünk téged, hogy adj bölcsességet a mi vezetőinknek. Könyörülj rajtuk, hogy rád figyelő emberek legyenek, és ne fuvalkodjanak fel. Őrizd meg őket a rossz döntésektől, az istentelen lépésektől. Igéd által légy tanácsadójuk, és légy bátorítójuk. Könyörülj meg rajtuk, hogy megszeressenek téged, és szeressék ezt a népet is. Könyörülj meg, kérünk, és a te kegyelmedből öleld át ennek a népnek minden tagját. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Drága testvéreim, foglaljunk helyet. És hirdetem azt, hogy először is, amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Akik kívánnak részt venni az úrvacsorai közösségünkben, szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalához. Akik nem kívánnak részt venni a testvérek közül, attól azt kérem, hogy szeressük annyira egymást, hogy odakint ne beszélgessünk hangosan. Sőt, máshogy se nagyon. Akinek beszélgetni valója van, és kimegy, az ne itt beszélgessen. Menjen ki most a templom elé, vagy menjen el hátra oda. Kérem, hogy vegyük ezt tekintetbe, mert zavaró ez, hogy kint nekiállnak diskurálgatni még 5-10 percig is, és ez mindig, sajnos minden behallatszik ide, és zavarják az Isten tiszteletünk további részét. Szeressük annyira az Urat és egymást, hogy legyünk csöndbe, és vegyük ezt komolyan. Ha elmegyünk, akkor csöndesen távozzunk. Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmunkat megtartjuk, nevezetesen a keddi bibliaórát, tehát arra szeretettel hívunk és várunk mindenkit, illetve a jövő hétnek az alkalma lesz, hogy jövő vasárnap 9 órai istentiszteletünkön az évkezdő istentiszteletünket, tanévnyitó istentiszteletünket tartjuk. Erre szeretettel hívjuk a szülőket, gyerekeket is, azokat is, akik hivatalosan már ide járnak, de most lesznek újabbak is, készüljünk erre is, hogy talán jönnek olyanok is, akik a gyerekeiket beiratták a hittan beiktatás, a kötelező hittanoktatásra, és hát őket is hívjuk erre az alkalomra, nem tudom, hogy kik jönnek el közülük, de hát készüljünk fel, hogy lehet, hogy jönnek ilyen általunk nem ismert arcok is. Fogadjuk őket szeretettel és befogadóan a gyülekezetünkben. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, és készülve az úrasztalához, a 436. énekünket lapozzuk fel. 436. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Az első 5 versét énekeljük el, s aki nem kíván részt venni az ének eléneklése után, attól szeretettel búcsút veszünk.